és nekünk pedig várakozásunk van, számítunk rá, hogy látni fogunk téged, hogy meglátunk valamit abból az életből, amit érdemes élni, hogy megragadhatunk valamit belőled, és hogy ezzel örömünk, nyugalmunk, életünk lesz. Hálásak vagyunk neked. Kérünk, hogy áld meg a vállalkozásainkat, tedd a kezünk munkáját maradandóvá, vezess minket a döntéseinkben, segíts, Uram, a hasznos dolgokkal foglalkozni, és a haszontalanokat átlépni. Segíts bátornak lenni, és erősnek, tudva, hogy te velünk vagy minden napon. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen.
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 Jó reggelt így mindenkinek. Jó, hogy itt vagyunk, és mielőtt így belekezdenénk, tényleg így szeretnénk elmondani, hogy mennyire hálásak vagyunk Sanyiért, Istennek. Sanyiért, Istennek. Sanyiért hálásak vagyunk Istennek, és szeretnénk őt köszönteni a szülinapján. Isten értesen sokáig. Tényleg, nem kérdezzük hanyadik, de hát szerintem 18-19, vagy így. Mert a bölcsessége az 80 éves tatáknak a bölcsessége.
Ajándék?
Ajándék ez a nap. Ajándék ez a nap. Tényleg. És, múlt hét szombaton voltam egy konferencián, az a címe, hogy a sáfárság öröme, és erről csak annyit szeretnék így mondani nektek, hogy van egy látás a szolgálatunkban az üzletemberek felé, és tényleg Pásztor Kende-nek a szívén van, hogy törődjön az üzletemberekkel, a vállalkozókkal, és hogy definíciók legyenek, hogy legyenek kategóriák, hogyan működik egy keresztény vállalkozás. Hogyan működik egy keresztény vállalkozó? Más, mint mint a világban a vállalkozók? És elküldtek egy ilyen konferenciára, és van 14 kategória, amit 8 keresztény üzletember nem. 8 éven keresztül kimunkálták igei alapon, és csak hagyd mondjak néhány témát, és azt mondja, hogy a pénzhez való viszonyunk hatása az Istennel való kapcsolatunkra. A második, minden az Úré. A harmadik, sáfárság alapkövetelménye a hűség. Hogyan viszonyuljunk az adóssághoz? Bölcs ember megfogadja a jó tanácsot. Aztán adni boldogságot és áldást jelent. Végezzük munkánkat Isten dicsőségére. Gyűjts kitartóan. Szülők felelőssége, hogy hű sáfárokká neveljék a gyermekeket. Tanuld meg, hogy elégedett légy, missziók támogatása, személyes ügy, válasz örök értéket a múlandó értéket helyett. Tehát egy nagyon, nagyon, nagyon jó témák, és hát majd meglátjuk, hogy így mit kezdünk ezzel. 1500 forintba kerül egy komplett munkafüzet és egy könyv, ami nagyon bőven, gazdagon kifejti igével. Hú, én csak ámultam, hogy tényleg így nagyon, egy nagyszerű anyag. De holnap lesz egy alkalom, egy találkozás Pásztor Kendével itt, egy ebéd, és felszabadító sáfárság, ez lesz az üzenetnek a címe, és ennek a látásnak a kommunikálása lesz itt felénk, és hát csak nagyszerű dolgok várhatók, tényleg. És reggel volt a Zsoltárok és Bölcsesség óránk, és pont a Zsoltároknál tartunk, és az első Zsoltár, egy nagyon, nagyon, nagyon bölcs Zsoltár, és azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy szükségünk van bölcsességre. Mindig szüksége van az embernek, mint ember, mint férj, mint feleség, mint vállalkozó, mint üzletember, mint valamilyen tisztségnek a betöltője, esetleg valaki részt vesz valamilyen gazdasági szervezetben, vagy valamilyen politikai szervezetben, szükségünk van bölcsességre. És És mennyire jó, hogy lehet egy felülről való bölcsesség, ami nem embertől jön, hanem onnan jön, aki mindent ismer és mindent tud. És a zsoltárok azok álmulatosak. És itt úgy kezdődik, hogy boldog ember az. Boldog ember az. Nem tudom, szeretnénk-e boldogok lenni. ez a kérdés. Tényleg. Boldognak lenni. Nem tudom, elgondolkodhatok már rajta, hogy boldognak lenni. Voltam egyszer egy ilyen gurunál. Úgy hívják, hogy Zsigmond Gyula. Aki a menzát alapította, nem tudom, tudjátok, mi a menza, 149 IQ fölötti társaság, és a Pali a 190 IQ-val rendelkezik. Tényleg, ismered? Na, nagyszerű. És neki a tanfolyamán, én is elvégeztem több ilyen tanfolyamat tőle, és van egy ilyen feladat, hogy így összeállít két embert, így párokban, és mit akarsz így elérni az életben? És akkor mond valamit. És akkor a kérdés mindig az, és azzal mit akarsz elérni? Jön a válasz. És azzal mit akarsz elérni? És azzal mit akarsz elérni? És aztán, amikor 5 perc múlva mindenki a végére jut, fölteszik a párok a kezüket, hogy mi lett a vége? És 90%-ban az, hogy boldog akarok lenni. Tényleg. Boldog akarok lenni. Az ember vágyódik arra, hogy boldog legyen. Vágyódik arra az érzésre, arra az állapotra, arra a közösségre, arra, hogy meg tudjam osztani a másikkal a boldogságot, az, hogy a másikat boldognak lássam, vágyódunk erre. Az ember boldog akar lenni, boldogulni akar, igaz? És itt ad egy definíciót, hogy ki az, aki nem boldog. Na most várjunk. Boldog akarok lenni, és először azt hallom, hogy ki az, aki nem boldog. És jó ez, mert lehet, hogy könnyebb meghatározni azt, hogy mikor nem leszel boldog. Mint az, hogy igen. Nem tudom, de nézzük meg, mit írt. Tehát első Zsoltár. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül. És van itt egy érdekes hármasság. Nem jár, nem áll, és nem ül. És ez az embernek a... Hát azt hiszem, hogy ezzel ugye az egész életünket így be tudjuk határolni. Úgyhogy, hogy járunk, állunk és ülünk. Még jó, van a fekvés, de más helyzetben nem tudom, hogy így tudok-e lenni így testileg. De hogy ez inkább egy elmebeli állapot. Az elméd mivel van elfoglalva? Mivel van? Hiszen amin gondolkodol, az meghatározza a cselekedeteidet. És itt azt mondja, hogy aki nem jár gonoszok tanácsán. Gonosz tanács. És nem járunk ebben. Hát egyet tudok, hogy a Bibliából nem jön gonosz tanács. Hogy Istentől nem jön gonosz tanács. Istennek az emberétől nem jön gonosz tanács. Hogyan azonosítom be, hogy egy tanács gonosz vagy nem gonosz? Nem könnyű. Nem könnyű. Mert első ránézésre lehet, hogy nem látszik annak. Lehet, hogy jót akar. És először jó lenne eldönteni, hogy az a tanács vagy gonosz vagy nem gonosz. És azt mondja az ige, hogy a bölcs ember sok tanácsos által él. És hálát akarok adni Istennek, hogy olyan vezetők vannak, akikhez bátran mehetek tanácsot kérni. Önmagam, nem akarom önmagam tanácsolni, mert az ember szubjektív lény. És nem biztos, hogy látja magát kívülről, egy objektív módon. Nem biztos, hogy látja a helyzetet, amiben benne van egy objektív módon, hanem szubjektív vagyok, elfogult vagyok sokszor. És szükségem van egy objektív nézőpontra. Mennyivel inkább szükségem van egy isteni nézőpontra? És tudod, olyan embertől szeretnék tanácsot kérni, aki rendelkezik Istennek a nézőpontjával az életemre. És azt tudom, hogy ez nem lesz gonosz. Egyébként azt mondhatom, hogy nem tudom. Istentől akarok hallani. És azt mondja, hogy nem jár ezen a tanácson. Tehát elfogad egy tanácsot, és jár benne. Alkalmazza. Azt mondja, a bűnösök útján meg nem áll. Tehát van út. A bűnösök útja. És Isten azt mondja a Bibliában, hogy minden ember bűnös. Minden ember bűnös. Így születtünk. Bűnben fogant engem az anyám. És bűnben születtem. mese nincs, bűnös vagyok. És ennek az életnek van egy útja, ez a bűnösöknek az útja. Ott van előttem? Igen, ott van előttem. Ott van előttem. De én döntöm el, hogy járok-e rajta, vagy sem. És azt mondja, hogy a csúfolódók székében nem ül. A csúfolódó széke. A csúfolódó széke az egy ilyen szék. Na, ugye megmondtam, hogy ezt fogod csinálni, akkor ez is lesz. És nem vagy te képes erre. És ez a szellem, ez egy gonosz szellem. És felülhetünk oda könnyen. De itt azt mondja, hogy boldog ember az, aki nem ül ott. És az efézusi levélben, és tényleg ez csak így nagyon rövid lesz, a harmadik, ha jól emlékszem, lehet, hogy meg kell találnom most. Itt is van egy állni, ülni és járni. De lehet, hogy nem fogom megtalálni. Aki nagyon jól ismeri az igét, lehet, hogy tudna nekem segíteni. Ez az Efézus 3. fejezetben szintén van egy állni, ülni és... De lehet, hogy ezt most nem fogom így megtalálni. De hogy az ember hívőként van egy példa, hogy, és ez az igében van, hogy azt nem tudom megakadályozni, hogy egy madár ne repüljön el a fejem fölött. Ezt nem tudom megakadályozni. Kint vagy a réten, és rengeteg varjú van, és nem tudom megakadályozni, hogy ne repüljön el, mert nincs rá hatásom. De azt meg tudom akadályozni, hogy ne telepedjen le a fejemre, és ne rakjon fészket, és ott kiköltse a tojásait. És ez azt jelenti, hogy a gondolataimban jöhet bármikor egy olyan gondolat, amely nem Istentől van, amely nem tiszta, amely esetleg gonosz. Jöhet ilyen gondolat. De az én döntésem az, hogy ez a madár, ez a gondolat megmaradjon-e itt a fejembe, fészket rakjon, tojást toljon, és kikeltsz a tojásokat, és ott van ennek a gondolatnak a gyümölcse. És ez azt mondja, hogy gondolkodom rajta, ott lesz a cselekedeteimben, és aztán egy gonosz tanácsot fogadok el, és követem, és ez ott van a tetteimben. És hogy nekünk hívőknek megvan az a kiváltságunk, hogy jó tanácsot halljunk. Azért vagyunk itt ma reggel, hogy egy jó tanácsot halljunk az életünkre. Az igéből, amely Istennek a tanácsa. Hát Istennek van egy tanácsa számunkra, és Istennek van embere, aki ezt tolmácsolja. És mennyire jó, hogy Isten szerint való tanács lehet az életünkbe. Tényleg. És ezért csak így hálásak vagyunk, hogy tényleg kis Sanyinak, hogy adta az életét évek óta, és Isten elvégzett egy munkát benne, és adott világosságot az elméjébe, hogy amikor olvassa Istennek az igéjét, akkor hagyja, hogy Istennek a világossága megvilágítsa az igét, és ezt tolmácsolja felénk. Ez nem csak Sanyival van itt, hanem vezetőkkel, pásztorokkal, és ezt a tolmácsolást ő közli velünk, és értelmezi, és alkalmazásba helyezi. Mert nem egy elméleti a hitünk, a járásunk, a vallásunk nem elméleti. Mert köszönjük szépen, világ, sok elméletet adtál már nekünk, nem? Vagy köszönjük szépen, Isten, ez nagyon gazdag tényleg, de hogy fogom én ezt alkalmazni az életembe? És annyira jó, hogy Istennek vannak emberei, akik alkalmazásba viszik, és aztán pedig ott van Isten maga, aki segít. Ott van velünk, minden helyzetben, ott van velünk. És tényleg csak így van egy várakozásunk így a mai nap felől, így az alkalom felől. Sanyi megsúgta nekem, hogy a munkáról fog megosztani, és tényleg csak így így akarunk erről többet tudni. Isten mit mond a munkáról? Mert az állam az nagyjából tudjuk, hogy mit mond a munkáról. Igaz? De vajon Isten mit mond a munkáról? És úgyhogy csak köszönjük. Tegnap a kegyelem teológiáján jött elő egy gondolat, és ez most még nem a munka, ez csak egy ilyen kis bevezető gondolat, ami nagyon fontos lehet. És ez csak annyi, hogy nem élhetsz valaki másnak a hitéből. Bármennyire is kényelmes, nem élhetsz valaki másnak a hitéből. Ami valami olyasmit jelent, hogy majd Pásztor Kendének neki majd lesz egy járása Istennel, és ő majd olvassa a Bibliát, és ő majd megtanulja, hogy van ez, és majd ő megtanítja nekem, és ez nekem elég lesz. Ez nem működik így. Istennek nincsenek unokái, csak fiai vannak és lányai. Neked kell személyesen menned Istenhez. És a tudásod, a meggyőződésed, a hited az egyenesen Istentől kell, hogy származzon. A Bibliából, és a Bibliát megerősíteni, elmélyíteni Isten szelleme kell, hogy elmélyítse benned. Miért? Mert nincs hatalma annak, amit elhittél egy embernek. Egyszer nincs ereje annak, amit elhittél valakinek. Az csak egy vélemény, egy gondolat. Azzal az állandó fenyegetéssel, hogy mi van, ha téved. Anélkül a mély hatás és hatalom nélkül, amit Isten szellemének a magyarázata, a jelenléte jelent. Tudod, én el tudom mondani, Isten hatalmas, de amikor Isten mondja neked, hogy Isten hatalmas, akkor azt látod, érzed, a zsigereidbe hatol, és az életed részévé válik, ami nem múlik el, miután fölálltál, és hazamentél az Isten tiszteletről. Úgyhogy muszáj, hogy legyen egy saját kapcsolatunk, egy saját járásunk Istennel. És ennek a legmegfoghatóbb formája, a legalkalmazhatóbb formája az az elmélkedés, a rendszeres elmélkedés. Ez olyan, mintha lenne egy konzultációd Istennel. Minden nap be van írva a határidőnaplódba, hogy 8-tól 9-ig Istennel van találkozásom. Miről fogok ma beszélni vele? Előveszem a jegyzetet, és megnézem, hogy miről is beszéljünk. És az ige alapján egyszerűen eltöltesz időt Istennel. És az első Zsoltár folytatása erről szól. Boldog az az ember, ugye, aki ezt a három dolgot nem csinálja, de ha elolvassátok a folytatást, akkor ott van az, hogy mit csinál. Az, aki az Úr törvényén elmélkedik éjjel és nappal. És jó, ha éjjel és nappal nem is megy, de hogyha találkozom Istennel naponta legalább egyszer, és ott van vele egy igazi találkozásom, az, amit ott kapok, hidd el, egész nap bennmarad a fejedben. Az ott lesz veled a munkában, ott lesz veled a válsághelyzetben, és bizony elmélkedsz éjjel és nappal azon, amit az Úr mondott neked. És boldog ember vagy, és idejében megtermed a gyümölcsödet, és nem félsz a szárasságtól. Természet feletti hatalommal fogod élni az életedet. Persze nem fognak fügefák elszáradni, meg beugrani a hegyek a tengerbe, de mégis egy érinthetetlen nyugalommal és békességgel éled az életed. Úgyhogy szerez saját meggyőződéseket. Arra a kérdésre, hogy honnan tudod ezt, az legyen a válasz, hogy a Biblia bebizonyította nekem, és Isten megmutatta, hogy így van, és az életem bizonyságot tett róla, hogy a hitem helyes. Ne az legyen a válasz, hogy mert a Szepi mondta, vagy mert a Sanyi mondta, vagy mert a Pásztor Kende mondta. A tanítóink egy útmutatást adnak, egy vezérfonalat az elmélkedéshez, a Biblia tanulmányozáshoz. De ez csak az első lépés. Isten kell, hogy aztán rátegye a pecsétet, és egy mély meggyőződést adjon neked abban, ami felől aztán nyugodt lehetsz és járhatsz benne. Ez nagyon fontos, higgyétek el. Nagyon sok keresztény hiányolja a kereszténységének a hatalmát, az erejét. Hol van az átformált élet, hol van a szabadulás, hol van az erő, hol van a bölcsesség. Sokat nőtt a fejem, de keveset a szívem. Miért? És az egyik oka ez lehet. Sőt, azt gondolom, hogy az egyetlen oka ez lehet. Mert ebben a kapcsolatban, ha megyek Istenhez, ott Isten mindent a helyére rak. A bátortalanságot szeretettel és bátorítással kiűzi, a félelmet, a szeretet kiszorítja, a hibákat egy szelíd, csendes hang örömmel és irgalommal kijavítja, és tökéletes ember vagy. Az szerint, amire eljutottál. Jó, de hogyan kell elmélkedni? Kezd el, és gyakorold. Kérd Istent, hogy tanítson arra, hogy hogyan kell a jelenlétébe menni. Jó? Ámulatos élmény, megjegyzem, hogy amikor időt szánsz erre, akkor a boldogság pillanataiban élsz. Tehát az emberi élet legteljesebb élménye az, amikor Isten jelenlétében vagy. Ha egyszer rászoksz, akkor olyan, mint a narkó. Komolyan. Alig várod, hogy legyen egy kis nyugalmad, és tényleg randizhass egyet Istennel. És hatalom van benne. Azon az emberen, aki időt töltött Isten jelenlétében, az meglátszik. Egyszerűen meglátszik rajta. Kicsa. Olyan a vallásos hajlam annyira megvan bennünk, nekem is bűntudatom van egy csomó minden miatt, amit el nem kapom azt a bűntudatot, és azt mondom, hogy te mit keresel itt. Tehát most akkor az lesz az új törvényem, hogy minden nap elmélkednem kell fél órát, és ma mert nem, bűntudatom lesz, tehát hogy nem, persze, tehát hogy Isten, tehát ez nem az új szövetségi munkaprogram, hanem csak egy nagy kiváltság. A szerelmesek kiváltsága, hogy találkozhatnak. Ugye? És ha egyszer nem jön össze, akkor Isten részéről végtelen türelem, nyugalom és magabiztosság van ott, amely vár rád. És eléd megy akkor is, amikor te nem számítasz rá. Hogyne? Tehát itt Isten ad. És hogyha a szíved alapvető hozzáállása az, hogy vágysz Istenre, akkor lehet, hogy ezek az elmélkedések, ezek a buszon történnek, amikor mész munkába, és rálépnek a lábadra, de te oda bent azt mondod, hogy Uram, köszönöm, és hogy is van ez? És tudod, elmulasztottad a megállót, kettővel tovább mentél, de... És ahogy tudod, nincs törvény, nincs... Ahogy megy neked, vezetés közben, csak ne hunyd a szemedet, az veszélyes. Köszönöm szépen, nagyon jó hozzászólás volt. Köszönöm. Hányan vagytok itt úgy, hogy mindig minden nap meg tudjátok csinálni azt, amit elterveztetek? Az élet egyik feladata megtanulni, kezelni a feladatainkat. Komolyan, ebbe bele lehet őrülni. A modern világ lehetőségek millióival halmoz el minket, százaival, ezreivel, nap mint nap, amelyek mind elvileg elvégezhetőek, mind egyfajta nyerességgel kecsegtetnek, és amiket egyszerűen lehetetlen elvégezni. Ha van egy családod, ha van egy munkahelyed, és azt esetleg még fejleszted is, van egy kutyád, és mondjuk azt, hogy szeret tisztálkodni, és azt se, és nem ugrod naponta. Hát úgy értem, ma se fürdök, nincs rá idő, tudod. Akkor már egy lehetetlen projektben vagy. Ezt érted? Tehát tanulj meg nemet mondani. Döntsd el, hogy mi az, amit csinálsz. Rövid legyen a lista. Azt csináld teljes szíveddel, lelkeddel és erőddel, és a többire mondj nemet. És legyél ehhez a nemhez következetes. Hűséges, vagy nem tudom. Bele lehet őrülni. Komolyan. És a legjobb módszer arra, hogy ne csinálj semmit, az az, hogy több dolgot csinálsz egyszerre. Igazából a démoni világban van egyfajta szellem, egy szellemi stratégia, ami ezt használja ki.
Én úgy hívom, hogy űző szellem. Az űző szellem mindig mást mond. Ez a lényeg. Mást. Csinálj valami mást. Mit csinálsz? Itt ülsz és telefonálsz? Csinálj valami mást. Mást. Hát annyi dolgod van még. Mást. Csináld a mást. Normális, hogy abba hagytad a telefonálást? Betelefonálnod kellett volna, aztán visszaülsz telefonálni. Normális, hogy itt ülsz és telefonálsz? Csinálj valami mást. Üző szellem. És a lényeg az, hogy stresszben élj, rohangálj innen-oda, onnan-ide, és semmit ne csinálj meg rendesen. A megbénítás legtökéletesebb módszere. Ne engedj neki. Kuss. Én eldöntöttem, hogy mit csinálok, és azt csinálom, mindegy, hogy milyen hang üvölt a fejemben, körülöttem, bennem. Én ezt csinálom, a döntésem helyes volt, pont. És ha csak Isten nem indít valami másra, akkor én ezt csinálom. Ha belehalok, akkor is. Jó, és persze Isten néha indít, a családod, az egészséged, nem tudom, lehetnek dolgok, amik így erre érzékenyek. Kell, hogy legyen egy prioritásom, ezek a terveim, a döntéseim, és meg kell, hogy legyen egy listát, hogy kinek engedem meg, hogy ebből kizökkentsen. Milyen feltétel áll. Különben lehetetlen valami hosszú távú projektet végigcsinálni. Jó, könnyű ezt megcsinálni? Én most nagy munkában vagyok, de tényleg hiszem, hogy Isten elhívásában, és lelkesen csinálom, ugye te nagyon jó. Tudod, amikor Isten fölken valamire, és élet van ott, amikor csinálod, nagyszerű. Heti 3 napot tudok vele foglalkozni. Miközben meg vagyok róla győződve, hogy folyamatosan ezt kéne csinálnom. Mert van más. És nehéz, tudom. De az irány az ez, hogy kell, hogy legyen egy értékrendem, amiben van néhány fontos dolog, azoknak élek, és a többinek meg nem. És nagyon szeretetteli, udvarias, olyan jó lenne, ne haragudj, nem fér bele. Remélem, hogy egyszer belefér. Imádkozzunk érte, komolyan, most nem fér bele. Nem. De neked olyan egyszerű lenne, csak egy óra. Ne haragudj. Nem tehetem. Nem fér bele. De ha így élsz, ugye, akkor nagyon kell tudnod, hogy mit csinálsz és mit nem. Mert ára van, a nemnek ára van, de az igennek is, ugye? Nem szerethetem ezt is, meg azt is. Vagy az egyiket gyűlölöm, és a másikat szeretem, vagy a másikat szeretem, és az egyiket gyűlölöm. Mind a kettőnek ára van. A gyerekemmel töltsek időt, vagy a munkámmal? Ha a munkámmal töltöm, nem töltöm a gyerekemmel. Ha a gyerekemmel töltöm, nem töltöm a munkámmal. Istenem, segíts! Mi a fontos? Hogy éljek? Hogy rakjam össze, hogy mindenre jusson? Nem juthat mindenre. Jó, oké. És ezt most én fogom megmondani neked, hogy mire szánd az idődet? Boldog az az ember, aki az Úr törvényén elmélkedik éjjel és nappal. Boldog az az ember, aki elkéri az Úr tanácsát. Aki azt mondja, hogy hely, az élet túl fontos, túl nagy a tét, túl sok az érték, túl sokat nyerhetek és túl sokat veszíthetek, hogy találgatással vagy a saját fejem után éljek. Meg akarlak kérdezni, Istenem, és hallani akarom a választ, tőled akarom hallani a választ. Olyan meggyőződésekkel akarok élni, ahol tudom, hogy ahogy élek, az helyes, így ez a legjobb mód, ahogy élhetek, és a nemeimet nyugodt szívvel mondom. Ne haragudj, nem. Isten akarata az, hogy úgy éljek, ahogy most élek, és ez most nem fér bele. Tudom, hogy ez egy nagyszerű üzleti lehetőség. Gratulálok, sok sikert kívánok neked. Tényleg, az én számomra nem, mert nekem az elhívásom ez, és ez, de amaz nem. Ha Isten szól, hogy amaz is legyen, akkor azonnal jelentkezni fogok. De most nem. Hogy van az? Boldog az ember, akinek nem kell elítélnie önmagát afelől, ami felől döntött. Vagy abban, ami felől döntött. Róma 13 vége, azt hiszem. Nézzük csak meg. Jó, és aztán egy pár gondolat a munkáról. Római levél mostanában eltűnik. Pedig olvastam, már tudom, hogy hol van. Tehát, hogy Abcsel után van. 22, 14, 22. Te azt a hitet, azaz meggyőződést, amely benned van, tartsd meg az Isten előtt, azaz hogyan kell nekem élnem? Kaptam egy meggyőződést Istentől. Ő mondta nekem, nyilvánvalóan tudom, hónapok óta elmélkedem ezen, becsukta az ajtókat, kinyitotta az ajtókat, teljes békességem van vele, élet és áldás van abban, amit csinálok és ahogy csinálom. Nap mint nap odaadom Istennek, azaz már nem az én rögeszmém. Ugye, ha Isten ma azt mondaná, hogy dobjam el, eldobnám, de nem mondja, úgyhogy tartom, ma is tartom, ma se kérte el tőlem, ma is az enyém. Isten éde nekem adta, ez az én sáfárságom. Van egy hitem Isten előtt, és azt a hitet, ami neked van Isten előtt, azt tartsd meg. Azt ne vegye el tőled senki. Se egy démon, se egy ember, se senki ne vegye el tőle. Az a tiéd Istentől. Ez a parancs. Boldog, akinek nem kell elítélni önmagát abban, ami felől döntött. És ugye ez a helyzet, hogy élünk valahogy, naponta döntéseket hozunk, és ha a döntésem után nem kell kételkednem, ítélkednem magamat, hogy vajon jól döntöttem-e, boldog ember vagyok. De ezt csak úgy tudom megtenni, ha van egy Istentől származó meggyőződésem. Ugye? Mert ha Sanyi mondta, vagy a feleségem mondta, akkor az micsoda? Az egy drága, aranyos embernek a véleménye. Az ő meglátása. És persze az segít, hogyha van egy meggyőződésed Istentől, és azt mások megerősítik. Beszélsz a lelkipásztoroddal, és ő azt mondja, hogy imádkozom majd érte, de így, ahogy mondod, jónak tűnik. Nem látok problémát, kizáró tényezőt. És aztán ő is kap Istentől egy ilyen meggyőződést, hogy igen, és támogatlak. Ez segít. Vagy barátok között, és van egy egyetértés abban, hogy valószínűleg Isten erre visz minket. De máskor meg jön az ellenség, és erről is szeretnék beszélni Nehémiásban. Jön a szembeszél. Ugye, te hoztál egy jó döntést, egy jó meggyőződésed van, és minden ellened fordul. Kivéve az a csendes halk hang, ami Istené, és azt mondja, hogy tarts ki, csináld tovább, ez tőlem van. De azon kívül minden ellened fordul. Úgy értem, a légkör, emberek, körülmények, a pénzügyek, a lehetőségek, minden. Lehetetlen misszióban érzed magad. Ha tudnék dúdolni, most dúdolnám a Mission Impossible zenéjét, tudod? Hogy?
Nem tudom. Te tudom.
Úgy ott van az ember nyelvén, de... Inkább nem, mert elmegy a kenet. Én ezt megtanultam már. Nem. Isten nem zavarja a hangod. Még az enyém sem. Oké, munka. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Mi a szösz az a munka? Felmerült a kérdés. Unblock, mint... Tehát most ne azt vegyük, hogy pénzt kell keresni, hanem hogy a bánatba került ebbe a teremtésbe, ebbe a valóságba az a gondolat, hogy munka. Minek? Nem? Mit keres ez itt? Istennek hogy pattant ez ki a fejéből? Egy Mózeshez kell visszamennünk, a gyökerekhez, hogy valami információt kapjunk erről. Az egyik dolog, amit itt látunk, az az, hogy egy Mózes 1.26-ban, akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön, és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet, uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élő lényen. Azután ezt mondta Isten, nektek adok az egész föld színén minden magot hozó növényt és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van. Mindez legyen a ti eledeletek. Minden földi állatnak, madárnak. Azt mondja, hogy parancsolta, és látta Isten, hogy amit megalkotott, igen jó, így lett este és reggel hatodik nap. Ott a közepén nem nyelveken szóltam, csak ugrottam egy részt. És itt a jelenség az ez, hogy Isten a maga képére teremtett minket. Hozzánk hasonlóvá, ezt mondta. És Isten egy cselekvő lény. Ezt észrevettétek? Isten élhetne a mennyben úgy, mint az aludtej. Totyattan csak úgy magában minden teljes. De ő egy teremtő Isten. Miért kellett neki ez az egész macera? Hát most el tudod ezt képzelni? Ott ülök a mennyben, minden sínem van, és kipattan a fejemből az az eszemens gondolat, hogy embert teremtek. És abban a pillanatban, amikor ez a gondolat kipattan a fejemből, azonnal látom a bukást, az emberi történelem drámáját, a gyilkosságot, a halált, a betegséget, a sírást, a boldogságot, a reménytelenséget, a reményt, az életet, a halált, Adolf Hitlert, Etiópiát, a nagy nyomorúságot. Hát én azt mondtam volna, akkor mégse. És Isten meg azt mondta, hogy nem, én ezt akarom. Akarom az embert. Akarok egy családot. És ez Istennek adott munkát. Úgy értem, Isten egy cselekvő lény, és a cselekvő mi volt a elválaszthatatlan önmagától. Ő egy uralkodó Isten, aki merész dolgokat csinál. Hát nézd meg az emberi történet, nézd meg Isten szempontjából a teremtést. Most ne csak a magadéból, te benne vagy, és akkor itt most Istenre lehet mutogatni, hogy miért nem csinálod jobban, de nézd az ő szempontjából. Ő ott ül a tökéletes valóságában, a mennyben, minden teljes, minden hibátlan, és aztán csinál magának egy ekkora gondot. Jó, most kicsit túlzok, mert tessék, hát ezt majd megkérdezzük tőle. Angyalokat teremtett, az is jó húzás volt. Az egyharmada fogta magát, és trónbitorló lett. Azelőtt mit csinált, nem tudom. Hát vagy csak nem mondta nekünk. Hát, oké. Azt hiszem, hogy veszélyes területen. Én a munkáról akartam beszélni. Mély filozófiai kérdéseket vetettünk fel. Jó, rendben, akkor ezt gyorsan lezárjuk. Nekünk, nem, egy mondat erejéig. Nekünk embereknek van egy kissé gyerekes elképzelésünk Isten világáról. Azt gondoljuk, hogy ha mi valamit nem tudunk, akkor ott nincs semmi. Oké, tehát hogyha valamit Isten nem mondott el nekünk, akkor ott vákum van. Szegény Isten ott, amiről nem beszélt, ott ő biztos unatkozott. Oké, tehát nem a mi világunk teljes, hanem Istené. A mi világunk csak egy ilyen árnyéka Isten valóságának. Tehát az, amit mi itt megélünk, a természettel, a világunk rendjével, a munkával, a ciklusainkkal, az egy nyomorult képe annak a teljességnek, ami Istenben van. Úgyhogy amikor mi azt mondjuk, hogy Isten, és te eszel csokit? Nem, szegény. Vagy tudom. Tehát, hogy ez egy kicsit ilyen, és most nem aranyos a kérdése, teljesen jó. Hogy bírta ki? Nem, nem, oké. A másik kép, ami néha egy kicsit ilyen furcsa, az a magunkról alkotott kép. És az a kép, ugye egy kicsit ilyen szélsőségesen fogalmaztam, hogy Isten csinált magának egy macerát. Istennek ez nem egy macera. Isten az örökké való múltban ismert minket. Mindig is tudta, hogy mi leszünk. Mindig is tudta, hogy Jézus Krisztus meg fog halni a kereszten. Ő az örökké való múltban, így írja a Biblia, megfeszítetett a mi bűneinkért. Isten lététől elválaszthatatlan a kereszt valósága. Tehát Istenben igazából nincs változás, sem változásnak árnyéka. Azaz, amikor én azt mondom, hogy neki kipattant a fejéből az ember teremtése, akkor megint csak egy képet használok arra, hogy valamit érthetővé tegyek, ami érthetetlen. Ő mindig is ismert téged, mindig is megteremtette az embert. Nincs egy folyamat benne, egy állandóságban benne. de mégis van egy folyamat, hisz valahogy az ő állandóságát ki kell fejeznie, és mi véges lények nem érthetjük másképp csak egy folyamatban, legalábbis jelenleg. Az idő ugye erről szól, egy egymás utániságban nyilvánul meg az, ami Istenben állandóságban és folyamatában megvan. Nem tudom, ez érthető? Nem egyszerű. Mint amikor, tudod, itt van egy nagy tekercs, ez a Titanic. 3 Oscar díjat kapott film. Tetszik? Istennek tetszik. Ő így is látja a filmet. Mi csak akkor látjuk, hogyha körülbelül 2,5 óra alatt lejátszunk, és képet kép után megnézünk. Úgyhogy csak röviden ez így segít. Tehát Istenben teljesség van. Istennek nincs szüksége semmire. Isten nem egy hiányból teremtett embert, hanem egy bőségből. Azt mondja, hogy van, ezért akarom, hogy legyen. Látom, megteremtem. Szeretek, létrehozom a szeretetem alanyait. Belőlem, aki vagyok, és amiben minden teljesség megvan, elkezdek kiosztani és megosztani másokkal. És ezt fogja csinálni az örökkévaló jövőben is. A mennyben iszonyatos élet lesz. Úgy értem, Isten végtelen, soha véget nem érő gazdagságából, soha véget nem érően merítünk újra meg újra. Ámulatos lesz. Elképesztő gazdagság. Nem is tudjuk elképzelni. Tényleg nem. Valószínűleg belehalnánk, ha most látnánk. Valószínűleg nem élnénk túl. De a munkáról akartunk beszélni. Nem beszélünk a munkáról. Igen.
A szülőse azért akar gyereket, mert imádkoznám a
szülőse. Igen.
Tehát tudja, hogy mindenki fogadva a
vállalni, mégis szeretnénk. Igen, hát a szüleje válogatja, hogy ki miért akar.
Nem azért van unatkozik.
Hát az első gyereknél még lehet. A másodiknál már nem. Oké. Szóval azért van munka, mert Isten is cselekvő. És hogyha Isten képére vagyunk teremtve, azaz olyanok vagyunk, mint ő, és egy nap az ő helyében, igazából már most az ő helyében járunk, ugye csak egy kicsiben, a mennyben nagy van, ugye a királyok királyai leszünk. Isten azt mondja, én az uralmamat rajtatokon keresztül fogom végrehajtani. Azaz Istenek leszünk. Nem leszünk Istenek. De Isten, hogy... Oké. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke az elnök, de a nagykövet az elnök képviselője, és amikor az elnök üzenetét hozza, akkor én az elnökkel beszélek. Habár nem személyesen, de gyakorlatilag minden tekintélyével, méltóságával hatna. Ha orba vágom a nagykövetet, akkor utána jön az elnök serege, és megkérdezi, hogy miért csináltam ezt. Nincs különbség. Ezek vagyunk mi. Isten családja. Sőt, többek, ugye, mert a nagykövet az nem a gyereke az elnöknek. Ha a nagykövet még a fia is az elnöknek, és az örökös is, na akkor nagyjából stimmel a kép. Tehát méltóságban, a katonai és állami rendben rögtön a király után, és ráadásul a király családja. Fia, felesége, mindez egyben. Ezek vagyunk mi. Na most ahhoz, hogy fölkészüljön a lelkünk erre a sáfárságra, ahhoz itt a Földön is el kell kezdenünk ezt gyakorolni. És a munka az a terület, ahol a legteljesebben megtapasztalhatjuk a felelősségünket, a lehetőségünket, az alkotási lehetőségünket. És mielőtt belemennénk a részletekbe, nézzük meg a következő részt, mert a munka eredetileg, és ha itt megnézzük egy Mózesben, egy áldás volt. Tehát egy öröm volt. Isten megadta hozzá a képességet, az erőt, a kereteket, az időt, ugye? Azt mondta, nevezd el az állatokat. Hány állat van? Félelmetesen sok. Egy hihetetlen munka. Gondolj bele, Ádám kiment a dzsungelbe, és azt mondta, hogy én ezt nem bírom, én ettől stresszelek. Ahova nézek, mindenütt állat van. És Istenem, most te kitoltál velem, hogy ez egy örökké tartó sziszifuszi munka lesz. Hát hagyjál engem békén. Nem ezt mondta. Megvoltak a keretei annak, hogy ő megvolt az intelligenciája, gondolom, és megvolt az ideje hozzá. és elnevezte őket. Valószínűleg Ádám egy hihetetlen fickó volt. Ugye a genetikából most már tudjuk, hogy az alfajok létrejötte az eredeti információ megnyírbálásával, feltördelésével jön létre. Azzal, hogy van ázsiai, európai, afrikai, és nem tudom, öt alfaja van az embernek, ezzel már garantáltan, hogy az ötödét kapjuk csak annak. Hát jó, ez talán nem vagyok genetikus, nem tudom, ez pontosan hogy megy, de a korcs kutyák jobb kutyák, mint a fajtiszták. Mert a fajtiszta kutya attól fajtiszta, hogy lenyesték az egyes tulajdonságokat, és a genetikai állományt leszűkítették egy kívánt mértékre, de attól a kutya lökött lesz, és néha fizikailag is sérülékenyebb, és így tovább. Ádám valószínűleg egy 500-as IQ-val rendelkező hiperember volt. Valószínűleg. Természetfeletti képességekkel, és mit tudom én. Istennel állandó jelenlétben, és egy hiperember volt. És a munka számára kiváltságot jelentett, az életnek az egyik értelmét jelentette. Isten adott nekem egy feladatot, és én Istennel ezt végrehajtom. Uralkodok a Földön. És ennek valami ilyesminek kéne lennie most is. Isten kéne, hogy adjon neked egy meggyőződést arról, hogy ez a munkád, és utána teljes szíveddel, lelkeddel, mint egy Istennek kellene végezned. Amit közbejött, az az átok. És ez így hangzik. Az embernek pedig ezt mondta, mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad. Ugye az a föld, ami eddig áldott volt, ami gyümölcsöt termett magától, ahol az embernek nem azért kellett dolgoznia, hogy túléljen, hanem azért, mert élt, dolgozhatott, és ugyanennek a rendnek kéne visszaállnia, egy átkozott földé vált, ahol a föld magától ellenállást, problémát termett, és ahol, ahogy írja, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben, tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed. Arcod verejtékével eszed a kenyeredet, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Úgyhogy, ha előtte olvasod, nincs ott az a kép, hogy te a földből élsz. Te Istenből élsz. És mert Istenből élsz, ezért van hatalmad az uralomra, van bölcsességed a munkára, és nevezd el az állatokat. Uralkodj a földön. Van egy gazdagságod, ami belülről, az Istennel való kapcsolatból származik, és ebből a gazdagságból létrehozol nagy dolgokat. Jársz egy elhívásban, jársz egy uralomban. És az átok után ez másképp nézett ki. Egyrészt a föld, ugye, igen, és még valami, tehát, hogy eledelül adta a növényeket, az összes magot hozó növényt, de azok maguktól nőtek. Az csak oda kellett menni, és hogy mit tegyünk ma? Hát nem tudom. Hát együk ezt. És az összes jó volt, itt ahogy olvassuk később, az összes fincsi volt, és jól nézett ki, és tápláló, és nem tudom. Étterembe menni annyi volt, hogy átstatyogtál a másik fához. Mit tudom én, milyen volt? Szalámifa is volt valószínűleg, igen. Úgyhogy ámulatos élet lehetett. Stresszmentes. De az átokkal ez megváltozott. Ugye? Az egyik dolog, ami történik, az, hogy egy sziszifuszi munkába kezdünk. Tehát amikor én fáradtsággal élek a földből, akkor az nekem tövist és bogáncsot hajt. És én elvégzek valami jót, és Isten áldása nélkül abból a jóból magától valami rossz lesz. Rendet rakok az üzletemben, és a rendből rendetlenség lesz. Kitalálom az új marketing stratégiát, és az új marketing stratégia 2 év múlva elavult marketing stratégia. Fölveszek egy alkalmazottat, kiképzem, és 2 év múlva átmegy egy másik céghez, ahol többet fizetnek, és kezdhetem előről. És gyakorlatilag a természetes voltánál fogva a világ, amiben élek, bogáncsot és tövist hajt nekem. És azt tapasztalom, hogy az arcom verejtékével eszem a kenyeremet. Egy hiába való munkában vagyok. Ez a természeti élet. És Isten ezt az átkot azért adta, hogy ne bírjuk élni nélküle. Tehát, hogy ez a körülmény azt üvölti nekünk, hogy szükséged van Istenre. Ha a munkát újra örömmel akarod végezni, újra méltósággal, újra erővel, akkor nem csinálhatod egyedül. És azt gondolom, hogy a parancs, amit kaptunk, hogy dolgozzunk, megint egy olyan, ugye, olyan kényszerpályára tesz minket, ami visszavezet Istenhez. Mert azt találom, hogy teljesen értelmetlen és hiába való egyedül csinálni. És persze nekünk vállalkozóknak megvan ez a reményünk, ugye egyik ötlet a másik után jön, egyik nagy lehetőség a másik után, hogy majd a következő, belenyúlok a mézes fazékba, és majd ott lesz a tuti, és ott majd nyugi lesz, és ott majd boldogság lesz, és már nem lesz bogáncs, és csak egy jó lehetőség kell. De nem igaz. Tehát, hogy ahol megszaporodnak a javak, ott megszaporodnak a fogyasztói is. Ahol nagyobb a sikered, nagyobb a felelősséged is. Ahol több a lehetőség, ott több a kihagyott lehetőség is. Ahol sok a pénz, ott sokat lehet veszíteni is, többnyire. Vagy hogyha történetesen minden befut az üzleted szintjén, akkor azt találod, hogy nem hozza azt az örömet és azt a boldogságot, amire számítottál. Akkor jön a probléma a családodban, az egészséggel. A bogáncs egyetlen egy módon hagyható el, hogyha Istennel vállalkozol. Ha a munkádat úgy végzed, mint ahogy Ádám végezte eleinte. Élni Istenből élek, és abból a feleslegből, abból a gazdagságból dolgozom, ami megvan. Nem azért, hogy éljek, hanem élek, és ezért dolgozom. És akkor ez megint az Istennel való járásunknál tartunk. Ugye rengeteg feladatom van, nem győzöm elvégezni. És aztán Luther mondta, azt mondja, ma annyi munkám van, hogy nem engedhetem meg magamnak, hogy ne imádkozzak sokat. És ha jól tudom, ezt jegyezték fel, hogy ő napi 4 órát töltött így Istennel. 4 órát, ez rengeteg, ugye, az annyi idő, ami meglátszik az időbeosztásban. Tehát, hogyha 4 órát kiveszel a napodból, az hiányozni fog. És ő azt mondta, hogy annyi dolgom van, annyi elvégezni valóm, hogy nem engedhetem meg magamnak, hogy ne imádkozzak sokat. Hiszen lehetetlen elvégezni, amit kell, ha én akarom egyedül megcsinálni. Úgyhogy neki se kezdek a lehetetlen missziónak, hanem a természet feletti módon csinálom. Oda megyek Istenhez. A fontos dolgokkal törődök, és aztán a munkámat Istennel átbeszélem. Ő ad nekem bölcsességet arra, hogy abban a maradék időben mit csináljak és mit nem, és a többit pedig Isten elvégzi a háttérben. Másképp nem megy. Oké, ha igazán sikeres akarsz lenni, csak gondold át egy nagy vállalkozásnak, egy igazán sikeres üzletnek a tényezőit, gondold végig. Gondolod, hogy te azt kézben tudod tartani? Hány olyan tényező van csak egy vállalkozás felfutásában, vagy aztán később a működtetésében, amelyet nem tudsz kontrollálni? Egyszerűen nem bírod uralni, még akkor sem, ha 200-as az IQ-d, vagy 190-es, mint ennek az úriembernek, és napi 16-18 órát foglalkozol vele, és kiváló menedzserekkel vagy körülvéve. Ha igazán objektív vagy, és megnézel a tényezőket, uralhatatlanok, ha csak Isten nem uralja őket. És azt gondolom, hogy a világban is így van. Ne higgyétek, hogy valaki gazdag lesz csak úgy véletlenül. Ez naivitás. A szellemi világ kijelöl embereket arra, hogy nekik megengedjük. Igen, egész jó alanyok. Ugrik, ha csettintek, adok neki. És befolyásom van. Embereken azon keresztül, hogy egy bizonyos siker létrejön valahol. Minden siker démoni? Nem tudom, de én azt gondolom, hogy minden jelentős siker démoni. Olyan szinten, hogy ha másképp nem úgy, hogy oké, nézd már, az a kis emberke mit felépített, fiúk, álljatok rá, ezt mi is használni fogjuk. Csináltál valamit, ami jelentős, a szellemi világnak az érdeklődése azonnal ott van. Miért? Mert a játék a befolyás, a hatalmon, hatalom szintén zajlik. Ha te vezetsz 100 embert, ha téged elkapunk, megvan a 100 ember is. Ugye, te neked a szádba adjuk, hogy mit kell mondani ennek a 100 embernek, melyik képzésre kell elvinni őket, mit kell nekik tanítani, és benn vannak a zsákban. Egyszerűbb téged elkapni, és aztán rajtad keresztül azt a 100 embert, mint külön-külön a 100-at. Szerv, többszintű vezetési rend, nyilvánvaló. És ha valahol van egy jó alany, akkor annak adunk nagy hatalmat, azt fölemeljük. Nincs, oké, tehát, hogy véletlenek nincsenek. Annyi tényező van, annyi mindent kell a helyére rakni. De mondom fordítva, ha te veszélyes vagy, úgy értem, keresztény vállalkozó vagy, gondolod, hogy az ördög alig várja már, hogy te sok millióval vagy milliárddal rendelkezz feleslegben, csinálj egy keresztény tévécsatornát, keresztény könyveket adass ki, hirdesd az evangéliumot, ahol csak lehet, nagy dolgokat tegyél Isten országáért. Persze, csinálj csak, dehogy is, a dolog arról szól, hogy mozgósítja a csapatait, és amit csak lehet, ellened. Leállítani a fickót, kinyírni, támadjátok meg a családját, a gyerekeit, a feleségét, nyírjátok ki, ha csak lehetséges. Ez a fickó nem csinálhatja azt, amit csinál. Hogy akarod egyedül, ha csak nem Istennel? Úgyhogy, viszont ha Istennel csinálod, akkor meg se érinthetnek. Tudod, a dolog úgy néz ki, hogy János végén, csak ezzel a verssel fejezzük be, mert magas húrokat pengettünk egy picit, és nem akarom, hogy megrémüljetek. János levele, azt hiszem. 18. vers, 1 János 5-ben. Tudjuk pedig, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, sőt, aki Istentől született, az vigyáz magára, és a gonosz meg sem érinti. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonosz hatalmában van. De tudjuk, hogy eljött az Isten fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az igazat, és ezért vagyunk az igazban, az ő fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten, és az örök élet. Gyermekeim, őrizkedjetek a bálványoktól. Isten áldjon. Úgyhogy, aki Istentől született, az nem vétkezik, az nem él életstílusként bűnben, sőt, vigyázz magára, és erről beszéltünk mostanáig, és a gonosz meg sem érinti. Van egy betakarásunk, van egy természet feletti védelmünk. De a játéktér, amin játszunk, sokkal több tényezővel, és sokkal nagyobb hatalommal teli, mint amit mi természetileg látunk, vagy értünk. És én például, amikor most elkezdtem ezt az új projektet, amiről hiszem, hogy Isten vezetése, életemben nagyon régen nem éreztem magam olyan rosszul, mint amikor elkezdtem csinálni. Tehát, hogy annyi szembeszél jött, lelkileg, hosszú évek óta nem voltak depis napjaim. Ez nem vicc, tehát egy embert, ha le kell állítani, akkor leállítod a lelkét. Oda mész, és szétvered a lelkét, és amikor fekszik a földön, akkor nincs mit csinálni, mert fekszik a földön. És a dolog kivetítésekkel, a nagyon negatív démoni jelenléttel, ami aztán beférkőzik a családba is, ugye? Az van, azon az emberen keresztül kapod a nyaklevest, aki a legközelebb áll hozzád. A munkatársad kiakad, összeveszik veled valami ostobaságon, a családod, a tizenéves fiad megőrül. Úgy értem, olyan dolgokat csinál, amiket egyszerűen elképzelhetetlen. És csőstül, és minden egyszerre. De ott van egy csendes halk hang belül, amely azt mondja, hogy én veled vagyok, bírd ki. És ez egy próba neked is, egy próba, hogy tényleg érted-e, tényleg akarod-e, tudod-e szembeszéllel is csinálni, elég-e neked Isten kegyelme arra, hogy tovább csináld, egy próbálja a motivációinknak sokszor. Ugye, hát én azt hittem, hogy ez fenékig tejfel lesz. Ha nem fenékig tejfel, akkor nem is akarom. Ugye, és a szívem meg van próbálva, hogy vajon helyesek-e a motivációim. De aztán ott van az a csodálatos élmény, amiről te beszéltél itt, hogy a vihar közepette Isten megmozdul, és a dolog megtörténik, annak ellenére, hogy nem lenne szabad neki. És ott van az a hihetetlen élmény, hogy nem vagy egyedül. Nem vagy egyedül. Nem. Isten ott van, és harcolja a harcaidat, és egy olyan méltóságban éled az életedet, amilyen méltóságban magadat sose emelhetnéd. És ha magad szemében tudod, egy kicsi szürke ember vagy, ne hidd el. Istennek célja és terve van az életeddel, egy olyan méltóságban, amit el sem tudsz képzelni. Úgyhogy a munka az egyik kiváltságunk, hogyha Istennel végezzük, és az egyik átkunk, hogyha nélküle. Amen. Amen. Csak kérünk téged, Atyánk, hogy adj nekünk bölcsességet, és adj nekünk erős szívet, amely meggyőződésekkel van tele, tőled kapott meggyőződésekkel. Adj olyan bátor szívet, amely nem fél a nehéz napoktól, amely nem fél az ellenségtől, amely nem fél a munkától, hanem belőled merítve nagy örömmel, újra meg újra, nekivág és az elhívása szerint végigcsinálja, amit kell. Adj nekünk örömet a napjainkhoz, adj természet feletti nyugalmat és békességet, és adj nagy-nagy bölcsességet, hogy a sok feladat közül kiválasszuk azt, amiért érdemes élni. Ez az imánk, Uram, és hogyha van valaki, aki hallja ezt a felvételt, vagy esetleg itt közöttünk, aki még nem fogadta el Jézus Krisztust, mint a megváltóját, aki még egyedül vállalkozik, aki még egyedül próbál megküzdeni a világgal, kérlek, fogadd el Jézust, és ne csináld tovább egyedül. Fogadd el, és kapj egy olyan társat, akivel legyőzhetetlenné válsz. Mondd Jézusnak, hogy elfogadlak, mint a megváltómat. Tudom, hogy bűnös vagyok, és tudom, hogy csak te fizethetted ki a bűneimet. Köszönöm. Elfogadlak, adj örök életet. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Köszönöm. Oké. Isten áldjon meg benneteket. Jó munkát kívánok. Illetve ha van egy-két kérdésetek, vagy hozzászólásotok, akkor örömmel. Ez egy érdekes gondolat, tehát, hogy tehát Isten felháborodott, amikor Ádám evett a... Szerintem nem háborodott fel. Nem. Kereste, hogy hol van Ádám. Ádám, hol vagy? Csak nem ettél arról a fáról, ilyen hamar. Már megtört, elkezdődött. Tehát persze, Isten semmi nem lepi meg. Tehát, hogy ne? Tehát amikor ő fogalmaz és tanít minket, akkor megpróbálja az ő valóságát érthetővé tenni a számunkra. És ebben a tanításban mi néha belekeverünk olyan furcsa, tudod, Úristen, Ádám evett a fáról, baj van, fiam, meg kell halnod emiatt. Tehát nem volt ilyen dráma, de a teremtés pillanatában volt dráma. Embert teremtünk, ott nem látjuk a drámát. Teremtsünk embert a magunk képére, ott volt a dráma. És ők azonnal látták Adolf Hitler a koncentrációs táborokat, és minden. És amikor azt mondták, hogy teremtsünk embert a magunk képére, akkor volt a dráma. Akkor. Igen. Hogy nem? Hát igen, és ez az, hogy megint nézd meg Isten oldaláról. Ha leírok egy szót, a szó mögött én bennem, mondja Isten, ott van a teljes definíció. Odaadnám neked is, kérlek, gyere és kérd el, erről szól az elmélkedés. Amikor elmélkedsz az igén, akkor a Szent Szellem egy természeti feletti módon ad egy teljes definíciót, teljeset, egy teljesebb definíciót arról a tartalomról. És tehát, hogy én néha tűnődöm rajta, hogy Pásztor Stevens honnan tudja ezeket, amiket tud. És ott van a Bibliában, ahogy magyarázza, ahogy kielemzi a görög szavakat, a héber szavakat, hogy ez mit jelent. Ott van, tényleg ott van benne. Nem találgat. De hogy találja ezt meg? Hogy jön rá? Rengeteg tanulmányozás és elmélkedés. Isten vezeti őt. Figyelj, pásztor, nézd csak, oda van írva. Dehogy is, de nézd csak meg közelebbről. Néznek, ez oda van írva, igen, és akkor olvasom, tényleg oda van írva, és aztán tanítja. Ott van a teljes definíció. Úgyhogy csak bátorítlak, mert nagyon jók a kérdéseid. És engem ezek a kérdések, tehát én például azt megkérdeztem Istentől, hogy milyen a valóság a teremtés előtt. És erről nagyon, és emlékszem, napokat elmélkedtem ezen, és ott jött információ, nem igazán vettem az adást, mert annyira nem a mi világunk, hogy de a Isten hajlandó volt erről adni információt. Ha valamit akarsz tudni, kérdezd meg, egyenes bejárásod van az Úr jelenlétébe. És vigyázz az eretnekségekkel, ugye? Tehát, hogyha valami bibliailag nem támasztható alá, akkor azzal óvatos vagyok, tudod? Tehát, mert mi van, ha csúsztattam egy picit. De hogyha alátámasztható, vagy nem lúg ki nagyon, akkor azzal az apostroffal, hogy nem tudom, hogy ez igaz-e, de talán így lehetett, még taníthatod is.
Igen. Van benne egy kérdés, hogy napok óta foglalkoztak, hogy így az rendben van, hogy megbocsátottak bűneinkét, hogy feláldozta magát, de ebben az esetben, ha még magamnak én nem bocsátok meg, akkor ugye bűnösszámat felülni, vagy ha a bűn az mondjuk mélyre, akkor magamnak ugye teljesen felemésztem, hogy ugye ha felzem magamnak valóban.
Bingo! Nagyon jó! Az első lecke a magadnak való megbocsátás. Nagyon jó. Sokszor, bocsánat, egy csomó minden azért nem történik meg az életünkben, mert magunknak még nem bocsátottunk meg. Tehát például itt van egy gyengességem, egy bűnöm, és nem szabadulok meg tőle. Miért nem? Isten, miért nem szabadítasz meg, ha annyira akarod, hogy jó legyek? Nem, én nem azt akarom annyira, hogy jó legyél. Én azt akarom, hogy értsd az életet. És az élet azzal kezdődik, hogy itt mindenki kegyelmet kapott. És az egyetlen alap, amilyen alapon el vagy fogadva, az a bárány vére. Ha a bárány vére nem lenne rajtad, pokolba kéne, hogy küldjelek. De a bárány vére tökéletessé tett, újjáteremtettelek. Fogadd el magad úgy, ahogy én is elfogadlak. És az egyetlen alap, amin elfogadlak, az a bárány vére. Tökéletes vagy az új teremtésben. És nem veszem el a bűnödet, hogy ne ugorhassd át ezt a lépést. Amíg meg nem tanulod magad úgy szeretni, ahogy én szeretlek, addig ez az egyetlen leckéd. És nagyobbakat fogsz esni, mint eddig. És nincs, és nem jogos. Úgy értem, az esésed bűn. Vald meg, és én azonnal megbocsájtok, és tanítom neked, hogy a bűnöd nem probléma. Mert a bárány kifizette. Fogadd el magad. És a bűnöd nem jogos. Tehát nem, ha csinálni akarod, akkor fenyíteni is foglak. Akkor megtanítom, hogy nem csinálhat. Nem csinálhatod, de ha meg elköveted, nem probléma. Vald meg a helyes alapon. Ámulatos. Isten nevelése. Wow, 150-es IQ, az komoly. Milyen érzés így élni? Aha. És hogy éred ezt meg? Átszállsz dolgokat gyorsan, meg a... Igen, könnyebben tanulsz? Aha. Tehát összetett logikai dolgokat gyorsan összeraksz. Azért kérdezel mindig ilyen bonyolultakat, mert már hárommal tovább gondolkozol, és aztán... Hát én most csak arról beszéltem, hogy a bibliai feljegyzések kb. 6000 évet mutatnak. Egyébként van egy nagyon jó tantárgyam, a kreacionizmus című tantárgy, ami a tudományos vizsgálata a teremtés elméletnek, illetve a teremtés történetnek. És tudományos alapon jó okunk van feltételezni, hogy a földi történelem kb. 10 és 6 ezer év közötti. Tehát nem, nincsenek millió éve.
Az a felelőnk, hogy 15 ezer év, de a tudomány ma a világban az egészen más kategóriában beszélni. Tehát az, hogy 15 ezer év az annyira nem
számít, nem igen. Számít. Tehát itt évmilliárdokon. Hát ez most a kreacionizmussal kapcsolatban ennek semmi köze nincs az írásos feljegyzésekhez. Tehát ez egyszerű mai tudományos vizsgálódás, folyamatoknak az elemzése, a geológiai jelenségeknek a vizsgálata. Hát nem, itt még csak az sem, tehát érdemes utána nézni, tehát hogy én ebben nem vagyok szakértő, de a csillagászati jelenségeknek, tehát ma megfigyelhető, pillanatnyilag nyilvánvaló tényeknek a vizsgálatából gyakorlatilag az értelmes következtetés az, hogy a földi történelem az ilyen néhány ezer éves. Tehát ilyen...
Mondok egy példát, hogy a hold kívülségben távolodik a földről. És ennek ez mérhető, és ebből ki lehet számolni, hogy akkor mi van akkor a hold a földből változik. Tehát, hogy olyan tudományos igényítések vannak ma már, amit persze a világtudomány próbál eltitkolni.
Lassul a föld keringése a hold miatt, és így tovább.
Ez persze, amit azt jelenti, hogy hajdni kell önne beszélni. Tehát az evolúciós tehát egy csomót eltitkolnak. És arról beszélnek, amit mondjuk jelentkezik.
Tehát, hogy...
Ez inkább azt jelentem, amit hallottam, és tanultam, hogy ennek így igazság tartalma.
Sokszor egyáltalán
igen. Egyáltalán így igazság tartalma, napagyolásról az egyébként.
Igen.
Mindenki valaki milyen szinten magasabb volt az előtt a többinél, ezek a vezetői
szintek,
ezáltal nagyon jól tudták manipulálni, mert ugye nem nézel utána.
Nem nézel utána. Igen. Abszolút. Pásztor Bendegúz tanítja a Biblia iskolában. Tehát van egy ilyen tantárgy nálunk, kreacionizmus, zseniális. Tehát egyszerűen megdöbbentő. A fickó egy tudós, tehát egy ilyen tudós ember. Annyi, hogy egy picit ilyen szétszórt tudós, tehát ilyen Einstein-féle. Nagyon kell figyelni, amikor tanít, de ámulatos, hihetetlen. A tudásanyag, a dolgok, amiketnek utána nézett, és... Nem tudom, hogy fel van-e véve, ezt nem tudom. Van honlapja. Kreacionizmus.hu, vagy teremtéselmélet.hu?
www.kezdetben.hu www.bendegúz.kezdetben.hu